A Kvizajáros Néprajzi Társaság konferenciája a 17. és ezt interdisziplináris konferenciának hirdetik, ha bár végeredményben a néprajz van a középpontban, de olyan tudományok is, amelyek a néprajzzal együttműködve fejtik ki tevékenységüket, és eredményeik is befolyásolják a néprajzot. Az első szekciót Renő Attila vezette, aki a Magyar Nyelv és Néprajz Antropológiai Tanszék vezetője a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. Tehát ez két olyan intézmény, amely egymás nélkül nem létezhet. Ugye az egyetem néprajz karaszaka, illetve a kvizatársaság egymást segítik, egymásnak adnak szakembereket, ötleteket, tudományos témákat. Tehát akkor itt ez az első szekció is, amelyet Benő Attila vezetett, egy ilyen volt, hiszen itt hallhattuk Pénteki János professzor urat, a budapesti vendéget Mohai Tamást, illetve László Attilát Jászvásárról, aki egyébként Erdélyben ott tevékenykedett, tehát itt mind interdisziplináris témák voltak. Tehát akkor erről beszéljen elsősorban, hogy ez az interdisziplinaritás hogyan működik egyében, amely végeredményben ugyanazt a területet tágabb értelemben szolgálja.
Igen, tehát nyilvánvalóak ma már általánossá vált a tudományelméletben is minden, hogy igazából a területek nem elszigetelten, elhatárolódva léteznek, hanem kapcsolatban vannak. Tehát egy valóság van, de többféle perspektívából, többféle megközelítésben lehet azt vizsgálni. Ez a három, mondjuk, hogy plenáris előadás is nagyon szépen szemléltette. Pénteki János professzor a néprajz és nyelvészet, a nyelv és a kultúra összefüggésével kapcsolatban jelezte ezt az összefüggést. Mohai Tamás professzor úr pedig azt mutatta meg, hogy az intézményi együttműködés
Budapesti intézet Budapest és a Kolozsvári között.
Igen, Kolozsvár és a Budapest között együttműködés, milyen szakmai hátteret, a szakmai utánpótlás biztosítását a két néprajz tanszék mennyire hasonló módon képzelt el is.
Hasonlóan, de ugyanakkor különbségek is vannak. Igen. Ez kiderül, mert a különbségek tulajdonképpen erősítik az együttműködést, igen, mert akkor van mit mondjunk egymásnak, ha különbözünk, nem?
Igen, ez a lényege, hogy az együttműködésben mindig előjönnek a különbségek is, de igazából azok inspirálóak lehetnek, tehát a különbségek azok nem problémák, hanem igazából akár ötletadók lehetnek. És ugyanezt láttuk László Attila professzor úr előadásában is, aki kiemelte, hogy tulajdonképpen az őstörténet az egyben egyfajta etnológia kutatás is, hiszen a történészek arra kíváncsiak, hogyan éltek az őskorban az emberek, de ugyanakkor azoknak a kultúrája is ugyanolyan fontos, és nagyon szépen láttuk a meghatározásokban, hogy egyfajta ős etnológia az őstörténelem, az őskor kutatása, és ezek a dolgok nagyon-nagyon összefüggnek, tehát ezek igazából egymás számára, mondjam így, nyelvészet, néprajz, antropológia és nyelv, antropológia és kultúra, őstörténet és néprajz, ezek szervesen összetartoznak, egymás segítik a kutatásban.
Hát szóljon néhány szót az egyetemen folyó munkáról. Nyilván az oktatás kerül előtérbe, de az oktatásnak alapanyagot kell adni, kutatási eredményeket is oktatni kell, és ugyanakkor az oktatókból kutatókat kell nevelni, akik esetleg majd itt folytatják például a kvizatársaságnál a munkájukat. Mennyiben lehet megújulni ettében így a 21. század első negyedszázadának végén?
Igen, a már elkerülhetetlen az oktatásban is ugyanezt az interdisziplináris, vagy mondják úgyis multidisziplináris szemléletnek a meghonosítását. Az, hogy bár van egy ellentmondás, látszólag el kell mélyülni minél jobban egy területen, de nem kellene elveszíteni az interdisziplináris szemléletet, az, hogy tágabb kontextusban, akár rokontudományok szemléletében is lássuk a kérdéseket. Tehát ez valahogy egyszerre lenne szükség, és ezt próbálják a kollégák, és próbáljuk az oktatásban is szemléltetni. Ha nyelvről beszélünk, akkor mind a kultúra hordozójáról beszélünk, ha kultúráról beszélünk, akkor mindig a kommunikációs aktusokról is beszélünk. Tehát ilyen értelemben az egy nagyon összetett valóság többféle perspektívából való láttatását kellene segíteni a fiatalokban, a következő nemzedékek kialakításában.
Mennyire érdeklődnek a fiatalok a területek iránt? Sokszor teszünk közé statisztikákat ugye a népszerű szakokkal, és azokkal a szakokkal, akik szenvednek a diákhiány, az érdeklődés hiány által, pedig többre lennének érdemesek, és több odafigyelést érdemelnének. Hol tart a néprajz? Hát én arra gondolnék, hogy hát nem lehet túl népszerű ebben a merkantilis 21. században, ahol mindenki gyors felemelkedést, gazdag pályát és érvényesülést keres. Ide fanatizmus kell. Vannak ilyen fanatikus fiatalok?
Vannak és lesznek, mert igazából mindenkit érdekel a valóság, és sokféle szempontból lehet megközelíteni. A tudományos megközelítés, és itt gondolok nem csak a néprajzra, minden tudományra, azt mutatja meg, azt szeretné megvizsgálni, milyen a világ önmagában, milyen a világ valóságában, és nem, hogy mi milyennek szeretnénk, hogy legyen, mit várjunk el, hogy mi legyen. Tehát igazából egy kicsit az a szép a tudományos kutatásban, hogy önmagunk meghaladását is jelenti, az előítéleteink előzetes elképzeléseinket, meghaladva jussunk közelebb a tényleges valósághoz, és erre nagyon szép példák vannak a tudomány történetében, most is hallottunk néhány példát az eladásokban. Ez a cél, hogy igazából a gondolkodásunk fejlődésével, a valóság újabb és újabb aspektusainak a megértésével közelebb jussunk. Tehát igazából ez mindenkinek az érdeke. Idézem, hogy Bajor Andor írott, aki nagyon szépen azt mondta, hogy a valóság soha nem megy ki divatból. Mindig csak a divat megy ki a divatból.
Tehát van utánpótlás a tanszéken is, és nem tart attól, hogy kikopik a fiatal lók látóköréből ez a terület, a néprajz és a néprajzhoz tartozó társtudományok.
Nem, mert mondjuk úgy, hogy az oktatóknak az elkötelezettsége, az érdeklődése, a szenvedélyes kutatás iránti vágyakozása az valamiképpen ragadósá válik. Tehát ez ismert is, és a mi elődeinktől is nagyon sokat tanultak, sők is gondolom sokat tanulnak a mai oktatóktól.
Köszönöm, akkor sok sikert ehhez.
Köszönjük szépen.
Péntek János professzor úrral beszélgetek, és amikor önnel beszélgetek, mindig új és érdekes témák vannak, de most azt mondanám, hogy egy új téma, egy olyan téma, amely 35 éve új. Tehát itt vagyunk a Kvíza János Néprajzi Társaságnál, és ön visszatekintett a Kvíza János Néprajzi Társaság kezdeteire, munkatársaira, célkitűzésekre, vágyakra. Gondolta volna akkor 35 évvel ezelőtt, hogy most itt tartunk? Egy ilyen infrastruktúrális környezetben, egy ilyen szakmai konferencián, mert nagyon nagy a különbség. Lehet, hogy azóta sok veszteségünk is volt, de azért az építkezésnek eredménye van. Tehát az ön előadásának címe az volt, hogy nemzedéki és szemléleti folytonosság és megújulás a kutatásban. Moldva és Kalotaszeg példája. No, de itt kitért a 35 éve is, ami az intézményi keretet illeti.
Ezzel kezdtem nyilván, mert ugyanez nem volt benne a konferenciának a programjában, de hát én azt nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ugye 10 napja kezdődött meg az egyetemi oktatás, és ez az október 1-e, ez a 35. évfordulója annak, hogy a Kolozsvári Egyetemen újra megkezdődött a néprajzszakos képzés. Tehát ugye több mint 40 évi kiesés után, szünet után, ugye a háború idején volt néprajzszak, az 48-ban befejezte a működését, miután Gunda Béla eltávozott Kolozsváról, és az egyetemi rendszerből a néprajz ki is került, Romániába sehol nem tanítottak néprajzot, sőt 90-ben, amikor én elintottam, akkor sem volt máshol, csak nálunk. És hát én akkor januárban lettem tanszékvezető, márciusban itt a krizatárság létrejött, de hát ennek a krizatárságnak nem lett volna szakmai alapja, hogyha nem indul be az egyetemi oktatás, mert minden, ami itt az emberekben, tehát hogy itt szakképzett emberek vannak.
Testvérintézmények egymás körül mozgó, forgó, pörgő, egymást feltételező intézmények?
Hát ugye az egyetemi tanszék, tehát itt elsősorban az alap volt a fontos, és az alap ott volt, mert mindenki ott szerezte meg a szakmai tudását, ott szerezte meg az egyetemi rangjait, a tudományos címeit, ott lettek professzorok, ott lettek akadémikusok ketten itt a néprajzosok közül. Tehát a lényeg az, hogy akkor 35 évvel ezelőtt megtörtént ennek a szaknak az elindítása. Mondom, én januárban lettem tanszékvezető, akkor 90-ben, májusban Pesten bejelentettem, hogy ősszel meg fog indulni a néprajzszakos képzés Kolozsváron, a Néprajzi Társaságnak a közgyűlésén. Ott ezt nem nagyon hitte senki. Ott volt egyébként Kolozsváról Kós Károly, és ő úgy gondolta, hogy ha lesz Bolyai Egyetem, akkor majd ott lesz néprajzszakos képzés, és mondtam, hogy én nem tudom, hogy lesz-e Bolyai Egyetem, vagy nem, de ősszel a néprajzszakos képzésbe fog indulni. És hát én ezt nem kérvényeztem akkoriban, hogy legyen, nem harcoltam érte, hanem egyszerűen a dékániba bejelentettem, olyan pozícióban voltam, és olyan volt a dékán is, meg az akkori vezetés, bejelentettem, hogy ősszel ez a szak el fog indulni. És akkor vettük fel az egyetemre oktatónak Pozsony Ferencet és Keszeg Vilmost, ők voltak ketten az első oktatók, és hát a következő évben aztán ugye 5 éves képzés indult be akkor, mi visszaállítottuk 90-ben 4 évről 5 évre az egyetemi képzést a normalitásra, és hát a doktori képzés is, tehát én megkaptam azt a jogosítványt hivatalosan, hogy én doktori témákat irányíthatok, úgyhogy ezek a fiatal tanárkollégák, mármint akkor nagyon fiatalok voltak még, Pozsony, Keszeg, Táncos, stb. Ők aztán mind az én doktori tanítványaim lettek, és megszerezték a doktori címeiket, meg az egyetemi címeiket is.
Említette, hogy azért az évtizedek során voltak nehézségek is, nem minden változás hozott pozitív fejleményeket, hát kárhoztatta ugye a bolognai rendszert, amely ön szerint, de mások szerint is sok kárt tett a tudományosságban, az egyetemi oktatásban. Mások pedig védelmezik ezt a rendszert, hát az örök vita zajlik minden területen. De ön ezt alá is támasztotta, amit mondott.
Ez nyilvánvaló, hogy nagyon sok rosszat tett, ugyanis az történt, hogy az egyetemi alapképzést 3 évre csökkentették le, és egy szakossá tették a rendszert. Mi a bölcsészkaron, a filológián, ahogy ismert inkább a mi karunk, ott a 2 szakos rendszer volt klasszikusan, és ez érthető, a tanárszakoknak is ez felelt meg. Egyébként ez felelt meg a néprajzos képzésnek, szerintem ez felelt volna meg jobban még az újságíró képzésnek is, a 2 szakos rendszer. Sajnos a Bologna átment 1 szakosba, 3 éves alapképzésbe. Na most ilyen körülmények közt, ugye itt a lényeg az volt a Bolognában, hogy a nagy szakok, a tömeges szakok, ahol nagyon sokan vannak, az legyen 3 év alatt az államnak a kötelezettségei megszűnnek, már nem kell utána költségvetést.
Tehát takarékosság volt a fő megfontolási alap.
Hát nyugaton is ez volt, hogy tömegesítjük a felsőoktatást, mindenki végezzen egyetemet, de közben az egyetemnek, az államnak a terhei ne nőjenek. Na most itt nálunk ez azt jelentette, ugye, hogy miközben mi 2 szakos rendszerben működtünk, 2000-ben már önálló tanszék lett a néprajz, 2002-ben a Bolognával mindenféle probléma volt, hogy hogy lehet átállni az 1 szakos rendszerre, csökkent a hallgatói létszám, minden tele voltak nehézséggel a kollégák, mert 2002-től az önálló tanszéknek már nem én lettem a vezetője, tehát akkor már Keszeg Vilmosnak adtam át, és én a nyelvészeti tanszékkel maradtam, és hát sajnos ez aztán, mondom, a legutóbbi időkig folytatódott, most meg az történt, tehát akkor önállóvá vált a tanszék, most ebben az évben sajnos megint, hogy a költségvetési deficit takarékoskodjon az egyetem, most egybevonta újra a 2 tanszéket, a nyelvészetit és a néprajzit, ami egy nagy hiba, mind a 2 tanszék ellenezte, ellene volt, ennek ellenére az egyetem vezetése megcsinálta, hogy takarékoskodjon. Ugye erről szavazott a 2 tanszék, de senki nem vette figyelembe a 2 tanszéknek a véleményét. Én magam, mondom, én ezt nagy visszalépésnek tekintem, és hát volt egy kedvező visszalépés is, mert ettől az évtől újra megengedték azt, ami megszűnt a Bolognával 2002-ben, hogy újra 2 szakos lehet a néprajzos képzés.
Mindig kialakul egy modus vivendi, egyfajta alkalmazkodás, és tulajdonképpen az igazi tudás és lelkesedés valahol átmentődik, még a nehézségek árán is. Meg kell találni ugye ennek is a módszertanát, és a kitartást, ami ehhez vezet, hogy ez megtörténjék.
Csak az a baj, hogy a rendszer mindig rosszul működik. Tehát most például ugye egyik oldalon olyasmit csinál meg, ami ront, a másik oldalon van egy visszalépés a rendszerbe, amit nem kellett volna annak idején meglépni 23 évvel ezelőtt. Tehát egyszerűen akkor, amit rontottak, most azt megpróbálják, illetve helyre is hozzák a 2 szakos rendszerrel, de ezt most úgy tüntetik fel, mint valami nagy előrelépést. Tehát végül is ez egy olyan visszalépés, ami sokkal inkább megfelel a normalitásnak, tehát ez, hogy 2 szakos. Tehát így vagyunk. A lényeg az, hogy ez a néprajzszakos képzés az működik, nincs nagy hallgatói létszám, de itt ez nem egy olyan szak, ahol százakat kellene diplomához juttatni. Ez a maga módján ugyanúgy, mint a filozófias, van még néhány olyan terület, ahol kimondottan az elitképzés a lényeges. Tehát nem az, hogy százával adjuk itt a diplomát, hanem olyanokat, akik valóban szakemberek lesznek, vagy pedig a maguk szakmai tudásával, amit tudnak a népi kultúráról, hagyományról, egyebekről, ezt fel tudják használni a munkájukban.
Hát akkor most jutottunk el az előadásának, a tényleges előadásának a címéhez, és azért szeretném, hogy ehhez a témához is mondjon el néhány adalékot a hallgatóknak is. Tehát a nemzedéki és szemléleti folytonosság és megújulás a kutatásban, Moldva és Kalotaszeg példája. Tehát ez volt a szakelőadásának a címe, és ez is egy olyan terület, amely évtizedek alatt alakult, egyre nagyobb adathalmaz áll rendelkezésünkre a gyűjtések által, a feldolgozás által, a tudományos elemzéseknek köszönhetően, de a folytonosság ennek ellenére szükséges, mert az újabb nemzedékeknek is át kell adni ezt az alapot. Ez hogyan működik ma?
Hát azért hoztam ezt a 2 példát, mert ugye úgy, mint kutatási terep, Moldva és Kalotaszeg teljesen ellentéte egymásnak. Teljesen külön problematikája van, ezt nagyjából tudjuk, viszont azt lehet megállapítani, és ez volt az egésznek a lényege, hogy mind a 2 régióban, mind a moldvai magyarok kutatásában, mind Kalotaszeg kutatásában megvan ez a nemzedéki folytonosság. Tehát ugye itt Kalotaszegen 1892-ben kezdődik Jankó Jánosnak az akkor teljesen modern néprajzi monográfiájával, a Kalotaszeg magyar népet című monográfiával, és most a legújabb munka, ami ugye 2023-ban jelent meg Balogh Balázsnak és Fülemila Ágnesnek a könyve, egy gyönyörű szép monográfia, a kalotaszegi napokon bemutattuk két évvel ezelőtt, és ők most ugyanebből, tehát kalotaszekből szereztek mindketten akadémiai doktori címet, ami egy óriási dolog, tudományos címet. Na most e között, hogy 1892 és 2023-25, e között folyamatosan ott van, tehát mindig ott vannak a kutatók, egymást adják át a stafétabotot. Ugye erre sokféle, tehát Kalotaszegen például a viseletkutatásban, vagy a hímzések kutatásában, vagy amiben én közvetlenül részt vettem, a népi növényismeret kutatás, ugye 40 évvel ezelőtt jelent meg a Szabó T. Attila biológussal közösen írt könyvünk, hogy Ember és növényvilág.
És itt jutunk el az interdisziplinaritáshoz, a konferencia is egy interdisziplináris konferencia, ahol a néprajz találkozik sok más tudománnyal.
Na hát ennek ugye már 2000 után, 2013-ban egy kiváló magyarországi akadémiai kutatócsoport Molnár Zsolt vezetésével, de volt egy sztánai tábor, ez már etnoökológiai kutatás, nem etnobotanikai, tehát kiszélesítve, és van itt egy fiatal, kiváló ember, aki most szeptember elején védte meg a doktori dolgozatát itt nálunk, Nagy Zsolt, aki újra visszanyúlt ez a témához. Tehát lehet látni, hogy még egy viszonylag rövid időszakon belül is hogy megy át, tehát a kutatásnak a fonala nem visz el, hanem mindig, hál' Istennek, megtalálta a maga gazdáját, a maga kutatóját. Egyébként Kalotaszeg tényleg olyan, hogy hálás szerep, a kutatás szempontjából nagyon jó, viszont nem lehet úgy tekinteni, hogy itt már nincs mit keresni, itt nincs mit kutatni. És a Moldváról nem beszélve, de Moldvában a folytonosságra, hát ezt a moldvai szótárt említettem példaként, amiben szintén én részt vettem, hogy ez beindult 1907-ben egy finn kutató, Ylő Wichman gyűjtött, ott töltött jó néhány hónapot, nagy anyagot gyűjtött össze, ez német nyelvű szótárként jelent meg 1936-ban, de ő akkor már halott volt, mások szerkesztették, Csűri Bálinték, akkor tovább folyt a gyűjtés, Csűri Bálint is akart egy nagy szótárat szerkeszteni, Szabó T. Attila is, Márton Gyula is, végül abból az anyagból, ami ott volt nálunk a tanszéken, én egy olyan 15-20 éves munkával ezt a három kötetet megszerkesztettem, tehát hogy végül ez elkészült. De hát ez az egész egy olyan regény, tényleg, amit meg lehetne filmesíteni, hogy én azt mondtam, hogy hát sajnos az volt, hogy előttem négy professzor úgy halt meg, hogy nem tudta megcsinálni, befejezni, amit szeretett volna. Hát nekem meg, ugye megadatott nekem ez a 60 éves korom után is ezek az évek, amikor én ezzel tudtam foglalkozni.
Tehát a nehézségek, a kihívások, az olyan kérdések, amelyekre elsőre azt hiszük, hogy nincsenek válaszok, vagy egy megfelelő válasz, azok tulajdonképpen adott esetben serkentőleg hathatnak a tudományos munkába is, és a tudományos életre, és annak folytonosság.
Itt azért nagyon fontos, tehát itt megint visszatér az egyetemhez. Ebben az egészben, és tulajdonképpen minden, ami velünk van, az nagyon fontos, hogy legyenek képzett szakembereink. Tehát, hogyha nincsenek, ha amatőr szinten folyik a néprajznak a kutatása, vagy ami volt korábban is az egyetemi oktatás nélkül, az semmiképpen nem vezet olyan eredményre, mint hogyha vannak hiteles adataink, hiteles embereink, tudják, hogy mit csinálnak, és végzik a munkájukat.
Tehát, ameddig van a tanszék, a bölcsészkaron, és ameddig van a Kvíza János Társaság, addig azt hiszem, hogy nem lesznek áthídalhatatlan gondok.
Hát ebben bízom én is.
Köszönöm szépen, sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
A Szegedi Egyetemen oktató Szabó Henriett Éva előadása egy látszólag nagyon szakszerű és szűk pászmán mozgó cím mellett egy olyan előadást adott, amely azt hiszem, hogy az önismeretünk, a magyarság önismerete szempontjából egy elfelejtett, vagy eddig fel sem fedezett téma volt, egy több évszázadba visszatekintő történetsor kapcsán. Hát ön nagyon is dokumentáltan, hiszen a helyszínen is tanult, ugye, Bolíviában, Dél-Amerikába vezetett el bennünket, annak az előadásnak az okán, amelynek az volt a címe, hogy Források és módszertan, a magyar jezsuita misszionáriusok 18. századi Latin-Amerika tevékenységével kapcsolatban, és azok néprajzi jelentősége. Nagyon-nagyon szakszerű cím, de meg lehet tölteni olyan tartalommal, hogy a szélesebb érdeklődő közönség is úgy hallgassa ezt az előadást, hogy utána azt mondja, hogy hoppá, hát eddig ezt nem tudtam, és milyen jó, hogy most tudom. Egyáltalán azt hiszem, hogy a 18. századról kevés fogalmunk van, magyarság szempontból is, meg úgy általában történelmi szempontból is. Valahol a 19. század után kezdődik ugye az a történelme, amit mai napig is emlegetünk az események okán. Tehát ön a 18. századba is Dél-Amerikába ment, de magyar, pontosabban kárpát-medencei honfitársainkkal együtt. Miért?
Hát a téma úgy kezdődött, hogy én antropológus vagyok, és történelemből doktoráltam, és ennél fogva nyilvánvalóan, miután Dél-Amerikában végeztem antropológiai terepmunkát, ott találkoztam először, nagy meglepetésemre, mert én sem tudtam erről semmit, hogy az ottani, a Mohosz terület, Mohosz tartományban élő Baura indiánoknak az első nagy néprajzi leírását egy magyar jezsuita misszionárus végezte, Éder Xavér Ferenc. És hát ez egy hatalmas meglepetés volt a számomra, és akkor kezdtem tovább utána nézni, hogy kik volt ezek a magyar jezsuita misszionárusok. Nyilván a jezsuitákról tudunk, a missziókról tudunk, de hogy külön voltak magyarok, az valahogy úgy kimaradt a köztudatból.
Magyarok, de kiderült az is, hogy nem mindnyáján voltak magyarok, hanem a magyarsághoz vagy Magyarországhoz kötődő személyek voltak, különböző nemzetiségűek. És ez a nyilvántartásban is felmerül. Egyébként is a nemzetiség és a nemzettudat akkor egészen mást jelentett.
Igen, talán ez a leglényegesebb, nyilván kutatásmódszertani szempontból egyik leglényegesebb kérdés az volt, hogy hogyan lehet behatárolni, hogy kik tartoztak a magyar misszionárusok közé, és ezért a 18. században általában, és már nem csak én, hanem ez a korábbi kutatások is ezt általában úgy definiálják, hogy a magyar királyság területén született misszionárusokról beszélünk, akiknek teljesen mindegy az etnikai hozzátartozásuktól függetlenül volt egy általános hungárus tudatuk is, ami ott jött ki leginkább, hogy amikor megérkeztek az ezzel kapcsolatos dél-amerikai vagy latin-amerikai területekre, akkor ott magukat magyarként definiálták az ottani regisztrációknál.
Mennyire pontosak az adataink azokról a történésekről, amelyek ezekhez a misszionáriusokhoz kötődnek? Ugye ők elmentek egy bizonyos céllal. A misszió célja volt elsősorban. Ugye sokan azt mondják, hogy ez hittérítés. Mindegy. A lényeg az, hogy misszió, és tulajdonképpen az, amit ők ott találtak, illetve leegyeztek, az hasznára vált más területeknek is, illetve azáltal ismerünk sok mindent abból a korszakból, abból a régióból, sőt, azokról az emberekről, akik itthonról mentek el oda. Ha nem mentek volna, lehet, hogy ma még annyit sem tudnánk róluk, mint így.
Hát a jezsuita misszionárusok fogalma, főleg az antropológusok számára egy eléggé kétséges és kettős értékelésben van, mert nyilvánvalóan az akkulturáció, amit ők létrehoztak, a katolizáció által, az evangelizációja által az a dél-amerikai, meg a latin-amerikai népcsoport.
Tulajdonképpen hódításnak számít.
Igen, az nem igazán népszerű antropológiai szempontból. Ugyanakkor, ha egy kicsit másként nézzük ezt a képet, ha ezek a missziók nem jöttek, ezek a redukciók és missziók nem jöttek volna létre, lehet, hogy az akkori gyarmati társadalom az ott élő indián népcsoportokat, amit így a jezsuiták megvédtek, kiirtotta volna. Tehát itt igazán mérlegelni kell.
Nincs olyan folyamat, amelyiknek ne lenne negatív oldala is. Azt hiszem, hogy az emberiség történetében, ugye?
Igen, egészen pontosan. Tehát ez nagyon lényeges tudni, hogy Magyarországon mondom, 17. század vége és 18. század nagy részében körülbelül jön 30 misszionárusról tudunk, akik a magyar királyság területéről mentek el.
No, és akkor részletezzük egy kissé. Előadásában is ezt tette, hogy pontosabban kik voltak, honnan származtak, milyen kulturális nyelvi hátterük volt, lehet-e körükből meghatározni például az Erdélyhez jobban kötődőket, stb.
Hát Erdély igazából nyilván a jezsuita kultúrák, az egy jelentős jezsuita oktatási központok léteztek Erdélyben is, gyerekkatalizációs folyamatban, és ezért sok jezsuita kötődött ide. A misszionárusok kissé kevésbé talán Erdélynek inkább az északi részéről jöttek, tehát tulajdonképpen meg ott, tehát ez az Ungvár, az a része, ami akkor ott ez egy kétes terület volt, hogy hova kitartozik.
Átmeneti rész, Pácium, Felvidék, stb. De akkor még más régiók voltak.
Igen, pontosan. Tehát most konkrétan nem tudok olyat mondani, akár mai nappal azt mondanánk, hogy Erdély, de Erdély terület.
Már a Maros például szintén.
Olyanok, akik itt dolgoztak, és utána elmentek, igen, de itt születettek nem igazán. Annak ellenére nagyon fontos volt a belföldi missziók szempontjából a jezsuitáknak a tevékenysége, és ez majdnem olyan fontos volt, mint a külföldi missziók.
Az előadása címének a része, hogy a néprajzi jelentősége ezeknek a missziós küldetéseknek. Miért gazdagabb egy ilyen konferencia, amelyen most beszélgetünk, az ön előadása után, azáltal, hogy onnan kaptunk információkat a misszionáriusoktól által?
Tehát két oldala is van a néprajzi kutatások szempontjából a magyar misszionárusok tevékenységének. Egyike az, amit ott végeztek, és a mostani indián népcsoportoknak az identitásának a régi történelmi aspektusait megnézni. Felmérhetetlen becsűek az akkori írások, hiszen akkor még egy viszonylag érintetlen társadalmat tudtak leírni, ami fokozatosan akkulturizálódott, és már nagyon sok népszokás elveszett belőle. A másik oldala pedig az, hogy a magyar jezsuiták állandóan kapcsolatban kapcsolatban álltak itthoni honfitársaikkal, és nagyon sok tárgyat és adatot küldtek haza. Tehát a 18. században felerősített természettudományos kutatásoknak egy jó része ezekről a területektől az ott kint élő jezsuitáktól származott. Például Nagyszombatban létre akartak hozni egy néprajzi gyűjteményt, ami már nem valósult meg. Tárgyakat küldtek haza, rengeteg növényt, magvakat küldtek haza, amiket ma már alig ismerünk, mint külföldieket, hanem ma már természetesnek veszük, de abban az időben nagy újdonságnak számítottak.
Ön sok időt töltött Amerika, és most itt általában veszük, hiszen a térképen megmutatta, hogy tulajdonképpen Amerika Latin-Amerika spanyol ajkú részén, a portugál részt azt nem tanulmányozta, tehát Brazíliát. Mennyire foglalkoznak ott is e témával? Az ottani egyetemeken, az ottani kutatók jelennek-e meg publikációk ezekről a történésekről, a missziókról, és azon belül a magyar vagy kárpát-medencei missziókról? Itt kiderült, hogy vannak spanyol nyelvű, angol nyelvű kiadványok, ön is írt, de az ottaniak foglalkoznak-e?
Igen, meglehetősen ez egy olyan része mind az identitáskeresésnek, amiben jezsuita missziók, mondom, kétfajta előjel, pozitív és negatív előjellel, de feltétlenül beletartoznak, hiszen a gyarmatosítás során a gyarmati társadalom csak egy részét érte el a területeknek, a többi részét nagyon sokszor a vallásos rendeknek adták ki, hogy felfedezzék, emberekkel találkozzanak. Így például nem csak vallásos hittérítésről beszélhetünk, hanem ott van például a Koncsák Nándor, akinek Kalifornia, ő által lett ismert, hogy Kalifornia nem sziget, hanem félsziget. Nem ő fedezte fel, de ő általa fogadták, mint a földrajzi tudását elfogadva, lett a térképekre már, mint félsziget felvezetve. Ott van Brentán Károly, aki szintén híres földrajztudós volt. Ott van Éder, akinek a munkássága egy 300 oldalas néprajzi leírása ennek a Mohó területnek, a Mohó tartománynak. Ott van Orosz László, aki Kordobában, tehát a latin-amerikai Kordobában tanított, és az egyetemnek volt a rektora, és a munkássága a nyomtatás bevezetésével egyik legjelentősebb tudósát teszi a térségben. Ott van Rér János, akit Peruban mai napig a 18. század egyik legnagyobb természettudósának tartanak, és ő a királyi kozmográfusként közreműködött. Tehát csak sorolhatnám így.
Helybéliek is vannak, tehát zömében magyar tudósokat sorolt fel. Tehát gondolom, hogy akkor, ha ők ott tanítanak, nevelnek, terjesztik ezt a tudást, akkor vannak ottani, mondjuk úgy, hogy benszülöttek, ha úgy tetszik. És a benszülöttek alatt most természetesen nem csak az ősi benszülötteket értem, hanem a spanyolokat, a bevándorlókat, az ottani népességből, mondjuk úgy, hogy kiválogatott tudós réteget.
Természetesen voltak, bár a 17. és 18. századi Latin-Amerikában voltak viták arról, hogy kit vehetnek föl jezsuitának, vagy a vallásos rendekbe, hiszen a nem Európában származottakat alacsonyabb rendűnek tekintették.
Ez később változott, de ez a kezdet volt.
Igen, a kezdetekben, 1600-as években még komoly viták voltak arról, hogy ki mehet be, és ki nem mehet be. Aztán utána, mivel szükség volt jóval nagyobb számú hittérítőkre, meg egyáltalán a kulturizációs, meg a terület hódítási munkában, ezért már az elveket kicsit lejjebb adták, hogy minél nagyobb számban tudjanak területeket meghódítani.
Sokkal hatásosabb akkor, hogyha a helybéliek végzik ezt, mert sokkal meggyőzőbb tud lenni egy helybéli, mint egy idegen. Egy olyan helybéli, aki ugye átvette az elveket az idegenektől, a misszionáriusoktól.
Ebben nagy igazság van, és ugye mondhatnánk úgy, hogy az első egyik komoly antropológiai munkásságot maguk a jezsuiták végezték, azonban a jezsuita rendnek egy nagyon alapelve volt a rendkívül magas szintű akadémiai munkásság és oktatás, és úgy gondolták, hogy ez nem mindig tud megvalósulni, mondjuk a gyarmatokon, ott az oktatás színvonal lejjebb van. Ez például nagyon jól mutatja az 1730-as években a jezsuita rend generálisa kiadta, hogy igenis, hogy vissza kell emelni az oktatási rendet, mert nagyon lecsúszott a jezsuiták színvonala azoknak számára, akit oktatnak, és hogy nem lehetnek ennyivel lejjebb, mint mondjuk európai társaik.
Egy nagyon érdekes téma, visszatekintve évszázadokkal érteni azt, ami akkor történt, és átérezni és hasznosítani a mai tudományos világban és az oktatásban.
Igen, és ehhez még hozzátenném Éder Ferenccel kapcsolatban, mert ugye az egyik legjelentősebb misszionárusunk volt, és ennek ellenére viszonylag kevésbé ismert a magyar hungarikus kutatásokban, hogy Éder Ferencről tudjuk, hogy amikor visszajött, ő Besztercebányán telepedett le, tehát a felvidéken, és elkezdte körbejárni a területeket, és oktatni arról, amiket ő látott, hogy kicsit a kor szellemének megfelelően az emberek jobban és többet tudjanak, hogy mi is volt ez a missziós munka, meg magát egy etnográfiai tudást átadni az akkori magyar társadalomnak.